A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Fennállva magasztaljuk Istenünket énekszóval, a 8. Zsoltár első versét énekeljük. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a Királyok első könyve 19. részében, a 3. a 8. terjedő versekben. A Szent igét leülve illő figyelemmel hallgassuk, amint az írva található a Királyok első könyvének 19. részében, a 3. a 8. terjedő versekben.
Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekedje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekedje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtte. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, áldott légy, hogy megállhatunk ma Te előtted, a gyülekezet közösségében és a Te közelségedben. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy a Te közelséged egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban ér el minket, megváltó szeretetének erejével. Köszönjük mindazokat, a hitben elöljárókat, akik mentek erőről erőre, az örökkévaló üdvösség reménységével. Legyen áldott közöttünk a Szent Háromság tanúságot adó életük emlékezete. Köszönjük az elmúlt hét adományait, Urunk, megtartó kegyelmedet, és hogy minden történés az örökké valóságot mintázta, és köszönjük, hogy mindezt a szeretteink körében, testvéri közösség körében láthattuk, és hogy szívükben megbecsült helyünk van. Áldott légy, Urunk, hogy nem szűnsz meg bennünket szeretni, hanem újra és újra ébrezgeted a mi hitünket, ébrezgetsz bennünket, kelj föl, egyél, mert Te vagy az, aki mint a forró köves lángost és a friss korsó vizet a prófétának, oda készíted ma nekünk is egyszerre forró és hűsítő szavadat mennyei jeledelként. Mert ahogyan gondod volt a próféta testi és lelki tápláltatásának örök csodájára, úgy van gondod ma velünk is, Urunk, mindazok számára, akik éhezik és szomjúhozzák a te igédet. Áldott légy, hogy ezért nem lehet erőn felüli semmilyen útunk sem, s hogy valóban nincs az a teher, nélkülözés, annál nagyobb, amit ne tudnánk elhordozni. Áldott légy, mindenség Ura, hogy ez csak te veled lehetséges. De hadd hozzuk eléd azokat, akik most úgy érzik, hogy erőn felüli út áll előttük. A gyászban, mások elfogadásában, vagy önmaguk elfogadtatásában, akiknek lelkére rátelepedik a meg nem értettség, erőtlensége. Kérünk, Urunk, hogy tápláld őket is az örök életnek mennyei mannájával. És alázatosan kérünk, figyelmezz ma a mi utunkra is, bocsáss meg, ha az elmúlt héten fölöttébb a világhoz igazoltunk, és a léleknek ingadozó lépcsőjén lefelé elvesztettük lelki egyensúlyérzékünket, mert nem hozzád kiáltottunk. Most hozzád kiáltunk, mindenség Ura, kérünk, könyörülj rajtunk, újítsd meg odaadóbb erőnket és tártabb szívünket, így áld meg lelked erejével ezt az órát, hogy áldassék a te szent neved most is, és mindörökké. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni szeretnék, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részében, a 6-tól a 11-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részében, a 6-tól a 11-ig terjedő versekben. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök érőzték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan. És lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Szeretett testvérek, mindannyian, akik erre a világra jövünk, háromszoros kiváltsággal születünk. Az első nagy kiváltságunk mindjárt ez, hogy emberekként jövünk-e világra. Van egy kedves gyermek énekünk, így kezdődik, billangó, ha lehetnék, szárnyalnék, míg röpít a szél, de gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. Tetszett az Istennek, hogy ne pillangónak szülessünk, vagy tulipánnak, hanem embernek szülessünk, szeretetből jöttünk erre a világra, szeretetre. Mert minden emberi életnek ez az óhaja, hogy keresi a boldogságot, amit csak az élet nyújtani tud, azt a szavakkal sokszor kifejezhetetlen boldogságot, ami egyszerre önző és önzetlen. Ezt írja a Zsoltáros a 33. Zsoltárban, az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Milyen kegyelemteljes kiváltság ez, hogy letekint a mennyből a mindenható Isten, nem csak nézi az ő teremtményeit, hanem látja is, ami azt jelenti, hogy részvétel van az ember iránt, az ő nyomorúsága iránt, és részvétel van az öröme iránt is, ha látja sugárzó lelkesedését. Még ki sem hullik a könny a szemedből, szeretett testvérem, de ő már látja a tekintetnek a megtört fényét, és könyörülettel van az ember iránt. Mert amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És a halhatatlan örökkévaló nem csak lát, hanem hallja is azokat a szavakat, amiket mondunk e pillanatban is, lát és hall bennünket, és ismeri az ember gondolatait, amelyek a szívben fogannak, és azokat a szavakat is hallja, amelyek a halandó ember ajkait elhagyják. Minden tud, mindent lát, mindent hall felőlünk, és ez a magunk fajta embereknek, felnőtteknek és gyerekeknek nem egyfajta fenyegetettséget jelent, hanem sokkal inkább drága kiváltságot, hogy a Teremtő Isten válaszol az embernek. Ez a második nagy kiváltságunk minden teremtmény között, hogy az ember párbeszédet folytathat az Istennel. És ő is párbeszédet folytat az emberrel, igényében és egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És ennek a második kiváltságnak a hallatlan jutalma és gyümölcse, hogy amellett, hogy az Isten megosztja az ő kijelentését gondviselésben, igéjében, a fiúban és a lelkiismeret szavában, ránk bízza az ő beszédét. Úgy beszél az emberhez, hogy közben ránk bízza az ő igéjét. Pál apostol beszél erről a hallatlan kiváltságról a rómaiakhoz írott levelében, abban a levélben, ami oly nagy hatással volt sokakra. Krisztus után 386-ban egy fiatal ember, férfi ember létére ilyen is van, sírdogált egy kertben. És az ott játszadozó gyerekeket hallotta, amint játékból talán így kiáltozna, fogd és olvasd. És akkor ez a fiatal ember fölvette egy tekercset onnan maga mellől, kitekerte és elkezdte olvasni a római levélnek ezt a sorát, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ő lett Ágoston, Szent Ágoston. Aztán néhány évvel később egy másik nyári napon, 1513. augusztusában egy másik fiatalember, aki egy lelki előadást tartott, mint szerzetes, a Zsoltárok könyvéről beszélve, igazságoddal szabadíts meg engem, ezen gyötrődött napokig, hogy mi is az Isten igazsága. Hogyan szabadít meg bennünket az Isten igazsága. És azután eljutott a római levélnek ehhez a sorához, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ő Luther. És amikor megértette, hogy az Isten igazsága kegyelem és irgalom, ő maga írja, a mennyország kapujává vált ez az ige. Calvin ezt mondja a római levélről, hogyha valaki érti ezt a levelet, akkor az egész Szentírás megértése előtt áll. Ebben a levélben Pál apostol a keresztjén életnek két nagy gyújtópontjáról beszél, arra a kérdésre válaszul, hogy különben a választott, elhívott ember a másiknál, különben a választott nép a többi népnél, kiváltságosabb-e az a közösség, amelyik szüntelenül keresi az Isten akaratát, mint az, amelyik nem törődik vele. Azt mondja Pál apostol egyfelől, minden tekintetben külön, és minden tekintetben kiváltságosabb, mert Isten rábízta az ő igéjét. És ez a minden tekintetben kiváltságos küldetés, még oly nehéz is, még oly roskasztó is sokszor ennek a felelőssége, mégis az Isten igéjének, akaratának, lelkének a gondolatát viszi. Voltak az egyház történetében olyan elhívottak, akik maguk is belerendültek ebbe az elhívásba. Mózes azt felelte az Istennek, ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait. De Isten ezt mondta, bizony én veled leszek. Aztán ott van Jeremiás, így szól hozzá az Úr igéje, mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájával tettelek. Ó, Uram, Uram, válaszolja, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek. Az Isten beszéde a magukat méltatlanok ajkán is ige marad, akik magukat méltatlanoknak gondolják. A gyöngy, az a sárban is gyöngy marad, de mégis a kiváltságosoknak, a szent kiváltságosoknak a küldetése és felelőssége, hogy a gyöngy ne kerüljön sárba. Mert minden tekintetben kiváltság ez, szeretett testvérek, és ez adja meg a keresztény életnek egyik gyönyörűségét, minden nap ezzel kelünk és ezzel fekszünk, ennek a mindenképpen való kiváltságnak boldog tudatával. Pál apostol néhány sorral lejjebb, pedig azt írja, hogy semmiképpen sem. Semmiképpen sem különb egyik ember a másikánál, semmiképpen sem vagyunk ennek a kiválasztottságnak, kiváltságnak gazdagságos bírói. Minden tekintetben kiváltságos, mondja, utána pedig azt, hogy semmiképpen sem. És a keresztény életünknek, minden hivatásunknak ez a kettősség, a feszültsége, vagy éppen az egyensúlya, ami összetudja hangolni az életet az örökkévalóval, látva a bizonyságtevő életeket, el tudják talán rólunk mondani, hogy mindenképpen, minden tekintetben kiváltságos, de a hívő ember másik életének másik gyűjtópontja, ez a semmiképpen sem alázata. Hogy mi magunk a méltatlanok boldogságával járunk, mint akik tudjuk, hogy nem mi végezzük az Isten akaratát, hanem ő maga. Mi eszközei vagyunk, meghosszabbított szeretete tudunk lenni, közösségeinkben, családjainkban, és ez a mindenképpen való tudat, és ez a semmiképpen sem, ez hatja át minden szavunkat, minden lépésünket. Bizonnyal ennek a kettős kiváltságnak az örök hálája buzogott fel Jakab szívében, amikor az első vértanúk közé sorolja őt a küldetése. És bizonnyal ez dobog fel Péterben is, ez a mindenképpen való és semmiképpen sem való kiváltság, amikor őt első Herodes Agrippa börtönbe veti. Mert a kalauzunk szerinti ige rész, a mai napra rendelt ige rész, egyébként egy történeti helyzetben, egy történelmi helyzetben visz bennünket. Minden, ami a Bibliában le van írva, az nem mese. Ezek valóságos emberek voltak, valóságos helyszínek, és a hittanórákon soha nem mondják azt a hitoktató nénik vagy bácsik, hogy elmesélek egy történetet, hanem sokkal inkább azt mondjuk, hogy elmondunk egy történetet, nem mese. Van a régészetnek egy tudományága, a bibliai régészet, de a történelem és sok-sok tudomány kész alátámasztani a bibliai kortörténetet. Az élet könyvének is szoktuk hívni a Bibliát, nem csak azért, mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hanem azért, mert nincs az az élethelyzet, amelyre ne lenne példa a Bibliában. És ahogyan az ős keresztjének idejében is valóságos történeti személy volt első Heródes Agrippa, ahogyan éppen az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszámol őról a napjainkban. A Bibliánk Heródes királynak hívja, a valóságos neve Marcus Julius Agrippa. Krisztus után 41 és 44 között volt Júdea királya, ténylegesen Palesztina királya. Ő első nagy Heródes unokája, aki törvényessé tette az erőszakot, megszokottá tette a háborút, és aki még halála előtti őrületében elrendelte a betlehemi gyermekgyilkosságú tragédiát. Erről a történetről Lukasz Cranach festménye is tanúbizonyságot tesz, amely a rádai gyűjteményünknek csodálatos darabja. Ennek az első nagy Heródesnek az unokája tehát, ez a Heródes király, akiről a történetünk megemlékezik, egyben első Heródes Antipász unoka öccse, akinek szerepe volt Jézus Krisztus tárgyalásában. Apját, Arisztobulust Krisztus előtt 7-ben kivégzik, és kicsapongó élete ellenére Rómában Tiberius rábízza unokáját, Gájusznak a nevelését. Rajta keresztül ez a férfi ember, aki tudatában van döntéseinek, összeesküvés szőtt a császár ellen, és ezért börtönbe került. Kegyvesztett lett, már-már az öngyilkosság gondolatát fontolgatta, amikor éppen ez a nevelt Gájusz, aki időközben császárra lett, Caligula néven, kiszabadította a börtönből, negyedes fejedelemmé tette, majd ténylegesen Palesztina királyává. Ennek a magát kiváltságosnak hitt ember életéből nem távozik el az erőszak, üldözi a keresztjéneket, nem érti, visszaél az embernek mindenképpen való és semmiképpen sem kiváltságával, üldözi tehát a keresztjéneket, kezdve azoknak a politikai szereplőknek a kedvére téve, akik őt körülveszik, és a korabeli zsidóság kedvét keresve, és azt olvassuk, hogy abban az időben kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Tudjuk, hogy István volt az első vértanú, mártír halált halt keresztjén, de Jakab apostol volt az, akinek mártír halála Antiókiában az akkori első keresztjéneket kiváltságos hitükben megingatta. Látva, hogy az apostol élete nem élvez oltalmat, látják a keresztjének, hogy a 12 apostol épp úgy ki van téve fenyegetettségnek, ráadásul ez a Jakab is, aki ott van a három szeretett tanítvány között, Jakab, János és Péter, akik ott lesznek a megdicsőlés helyén, akiket Jézus magával visz a Gecsemáné kertben, nos, közülük Jakab és Péter sem élvez isteni oltalmat. És nyilván megingott az ő hitük, és félelem járhatta át a szívüket. De Jézus nem ígért mindig kékeget, ahogy Turmezei Erzsébet fordítja azt a verset, hanem sokkal inkább azt kéri, hogy az övéi a készen találtassanak az üldöztetés idején. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. És mielőtt a kard fénye megvillant Jakab fölött, Bizonyos, hogy átjárta a kiváltságnak ez az alázata és ez a boldogsága. Még akkor is, ha tudta előre, betéve tudta, szívében hordozta Jézus szavait, aki amikor a testvérével odalépett hozzá, azt kérte Jézustól, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön, majd a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És később azt feleli, hogy valóban azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok. És ez megtörténik Jakab életében, a keserűségnek ez az áldott pohara, és ott lesz bizonnyal azok között, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették azt a bárány vérében. A jelenések könyve szerint ők az Isten trónja előtt szolgálnak, éjjel és nappal az ő templomában. Ők a szent kiváltságosok. Jánosnak pedig nem a keserű pohár adatott így módon, hanem egy hosszú számüzetésben való élet Patmosz szigetén. És amikor ez a Heródes király látja, hogy hát mit okoz az ő döntése, hogy Jakab kivégzése tetszik a zsidóknak, népszerűségre törekedve azzal folytatta, hogy Pétert is elfogadta. A gyülekezet felszámolásához mindent bevet, aki a maga öndicsőítésében jártas, és beveti a fegyvert, a börtönt és a kivégzés gondolatát, és nyilván kezdve a gyülekezet vezetésével. Börtönbe vetette, és egy katonai őrséget is állított oda. Az ige leírja, hogy megvárja Heródes király a Páska ünnepét, nyilván, hogy hazaérkezzenek a zarándokok, nyilván, hogy a zavargásoknak elejét vegye, és hogy a zsidók teljes figyelmét megragadja. 4 tagból álló katonai őrséget rendel Péter apostol mellé. És a kor szokása ellenére nem egy csuklóját bilincselik meg, hanem mind a kettőt külön-külön egy-egy katonához. Másik 2 katonát pedig odaállítanak a cellája elé. Talán az is benne volt Heródes király szívében, hogy azért rendeli ezt el, hiszen néhány fejezettel előbb csodálatos bizonyságát látjuk, hogy volt rá példa, hogy kiszabadította az Úr angyala az apostolokat már egy ízben a börtönből. Tehát kiemelt biztonságot rendel el, és Pétert eközben őrizték, és miközben őrzik, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Örködött kívül a gyülekezet is, imádsággal vette fel a harcot az ördög munkáival szemben. És ez az egyháznak csodálatos kiváltsága, szeretett testvérek, hogy az ima szolgálatot nem lehet falak közé zárni, sőt áthatol a falakon keresztül is, fölé kúszik a házaknak egészen az egeknegekeig. Vannak katonák, börtönök, őrök, háborúk, napjainkban szörnyűséges rakéta esők egyik oldalon, és a másik oldalon a Krisztus testének buzgó, álhatatos imádsága. Szüntelenül imádkozzatok, mondja később Pál apostol. Én nem tudom, mi kell ahhoz, szeretett testvérek, hogy ezt az igét, hogy szüntelenül imádkozzatok, ennek a boldog kiváltságát mi komolyan vegyük. És mindeközben Péter, miközben imádkoznak érette, és mind a 2 csuklója szorosan meg van bilincselve, békésen alszik. Nincs benne reszkető aggodalom, nincs benne eszeveszett gyűlölet, hanem a bilincsek görcsök szorítása mellett is mozdulatlan. Mint ahogyan a Zsoltáros írja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, és álmában is ád annak eleget, és hogyha a testvérek ezt mélyen átgondolják, hogy micsoda gyönyörűség gyönyörködni az Úr Krisztusban, nem azért, mert megadja szívünk vágyát, hanem önmagában kiváltság ez. Ha valaki nem gyönyörködik az Úr Krisztusban, ne csodálkozzék azon, hogy holnap a vágyaiból, a sokféle vágyaiból Jézus kiemel egyet. És Péter nem bajlódik ezzel, hanem gyönyörködik az Úrban, és nem a szíve vágyáért, hanem azért, mert ez az életének az útja. Semmi nem akasztja meg ebben, és tudja, hogy ahogyan eddig is vele volt az Úr, ezután is vele lesz. A legmagasabb rendű bizonyosság hat a szellemére és a lelkére, és így pihen. És kiderül, hogy nincs az a zár, amit az Isten ne tudna kinyitni, hogy nincs az a zártság, amit ő ne tudna feloldani emberi kapcsolatainkban, munkatársi közösségeinkben, családjainkban, hogy mi mindennel előhozakodik az ember, hogy nyissa a másik életét és szívét, de nem megy, és sokszor azt látjuk, hogy Isten az, aki ki tudja nyitni azt, ami most be van zárva. Éppen úgy, ahogy a lekcióban olvasott első királyok könyvében, Illéshez odalépett az angyal, és kedvesen, szeretetteljesen szólongatta, kelj fel. Én nem tudom, hogy kit hogyan ébrezgetnek odahaza, de minden a szeretetről kell, hogy szóljon. Szeretet teljesen ébrezgeti, kelj fel, mert a valóság talajára kívánja vinni. És íme az úrangyal odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, és az oldalát megbökve felébresztette Pétert, kelj fel gyorsan. És egyszerűen hullanak a bilincsek Péter kezéről. A hit ébrezgetése ilyen, szeretett testvérek, hogy ahol szól az Úristen igénye, ott meg is cselekszi az Isten akaratát, ott világosság támad a sötétségben, és a kiváltságosok kiváltsága lesz, hogy ebben a világosságban, ebben a dicsfényben meglátja a láthatatlant a láthatók között. Ilyenek a hívő emberek, szeretett testvérek. Hogyha valakihez szeretetlenül is szólnak, ha cinikusan, gunyorosan szólnak, ő bennük lejátszódik az ellenkezője, mintha szeretettel szólnának, és nem tud másképp viszont válaszolni, csak a szeretet szavával. Krisztus világosságának ajándékát képtelen elveszejteni. És addig megy, addig munkálja az emberi kapcsolatait, amíg olyan közösségre nem lel, ahol láthatja a láthatatlant. Ahol szerethet, ahol a szeretet pillanatait a romolhatatlan formájában nyújtja át az örökké valóságnak. Ők azok, akiknek lehullik a bilincs a szívükről, a kezükről, lehet olyan, akármilyen fenyegetettség az életükben. És az angyal újra megszólítja Pétert, szinte dicsőséges ámulatba ejtve, öveszd fel magadat és köst fel sarudat, Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat és kövess engem. Ilyen az Isten szeretete, ilyen precíz, ilyen, rosszul mondom, hogy jól értsük, szájba rágós a szeretet. Ilyen türelmes, hogy szó szerint kell mondanunk egymásnak, kimérve a szeretetnek meg annyi válfaját, övezd fel magadat, köst fel sarudat, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. És erre mozdul Péter maga is, és követi az angyalt. De ehhez nekünk magunknak előbb kell magunkat felövezni, felkötni a saját sarunkat, felvenni a saját felső ruhánkat, és magunk is követnünk kell az Úr Jézust. Mert minden egyéni megújulásban, szeretett testvérek, ki vagyunk téve az Istennek. Nem a magunk erejéből, hanem az ő szent lelkének erejével tudunk megújulni és engedelmességre jutni, és másokat is az Isten iránti engedelmességhez oda szeretni. Péter szó nélkül, egy hang nélkül cselekszik. Milyen ritka vendég ez a mai világban, hogy valaki szó nélkül igenlően cselekszik. Tudta, hogy Isten munkálkodik, most nem az első a magyarázat, majd az is meg lesz később. Holnap, holnap után, 3 év múlva mindennek értelmét megismeri az ember. Nem érzi magát mégsem kiváltságosnak, nincs benne kivagyiság, hanem még inkább alázatba hajtja ez a látomás. Ilyen az, szeretett testvérek, amikor a teremtő ige a hallgatás köntösében jár. Szó nélkül tedd meg azt, amire hív az Isten. Sokszor nehéz ezt elfogadni, hiszen az ember a bűneset óta a szenvedésbe újra és újra alámerül, és ezt nehezen hagyja szó nélkül. De a mi dolgunk nem a szeretetlenséget hirdetni, nem az örömteli, hanem az örömteli életet, az evangéliumot, és nem az örömtelen életet. Mi sem tehetünk másként, így tud rendeződni az egymáshoz való viszonyunk. Gyökösi Endre írja egy helyét erről a hűségről, erről a drága kiváltságról, erről a boldog igazodásról, hogy volt egy fiatal ember, egy mélyen hívő férfi testvér, akinek a felesége és az ő édesanyja hát sok nehézségbe vitte a mindennapjaikat, hogy szépen fogalmazzon. És egy kedves barátja unszolta őt, hogy hát miért tűröd ezt az egészet, tanácsolta neki, hogy hagyjon fel ezzel a családdal, hagyja ott őket. Micsoda álhatatlan két asszony ez, meddig bírod még? És azt válaszolta, nem azok, csak az egyik az Úristen reszelője, a másik meg a vésője, és ezzel farigcsál engem. Nekem szükségem van erre. És olyan jó lenne egymást így lássuk szeretett testvérek ilyen alázatban, ilyen boldog kiváltságban, amikor az Isten nem cseréli fel a valóságot valami vágyalommal, nem kívánja felcserélni látomással, hanem valós élethelyzetekben megadja azt a körülményt, ami kinek-kinek az üdvösségéhez szükséges. És követjük Isten útmutatását, ahogy Péter is követi az angyalét, és először átmennek az első őrségen, aztán a másodikon, és odaérnek egy vaskapuhoz. Ez a vaskapu magától kinyílik előttük. És ez a magától kinyíló vaskapu az Isten szabadító tettének az ereje. Lehet itt annyiféle emberi akarat, gonoszabbnál gonoszabb, ha Istennek más a terve, más az akarata. Semmi sem érhet fel ehhez, és ő kiszabadítja a gyermekét. Megnyitja előtted és előttem az ő ajtajait. Akármilyen szenvedésből és nélkülözésből ez a magától való kegyelem kétszárnyú aranykapuja nyílik. Reményik Sándor híres versének néhány sorai, hadd emlékeztessem a szeretett testvérekre, szívére hadd helyezzem a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromoltál. Akkor megnyílik magától az ég. Talán mindannyian, akik itt vagyunk, beszámolhatunk ilyen dicsőséges erőről és ilyen csodálatos bizonyságról, ahogyan álmunkban nem gondoltuk, hogy az Isten hogyan nyitja meg előttünk az életet, őt magát, hogy egyáltalán hihetünk benne, hogy egyáltalán az Isten lelkének adományát adta, a hit ajándékát, hogy egyáltalán itt lehetünk ilyen szent kiváltságos közösségként. És amikor átlépnek a kapun, ezen a két szárnyú isteni szabadságon, akkor az angyal még Péterrel halad azon az egyenes úton, és így van az Isten is velünk, hogy nem hagy azonnal magunkra. Nincs ennél ékesebb bizonyítéka a hűségnek, hogy velünk tart, amíg ő azt szükségesnek látja. A hűség mindig szövetséges viszonyt feltételez, a hűség célja az, hogy megszólítson, és a hűtlenség célja az, hogy elhallgattasson. Péter nem hallgat el, hanem az Isten hűségében elrejtett élete megszólal, és ezt mondja, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát. A mi hűségünkön keresztül munkálkodik Isten hűsége. Mi lesz az első dolga? Végig menve ezen az utcán, amikor ráébred, hogy mindez nem látomás, hanem csodálatos valóság, első dolga eljutni azokhoz, akik imádkoztak érte. Ahogy nekünk is, micsoda kiváltság visszatérni azokhoz, akik időről időre, vagy szüntelenül, de tudjuk, hogy imádkoznak értünk. A megnyert szabadulást mindig az Úr szolgálatára kell használni. Mert kiderül, hogy mi sok kegyelem van ott, ahol a legkevésbé várnánk. És a magát sérthetetlen kiváltságosnak hit Heródes pedig a kínzó birtoklás vágyában, az erőszakosság minden válfajának tudójaként egy napon csillapíthatatlan dicsőség szomjában lefordult a trónjáról, mert az őt istenítő nép előtt ő nem Istennek adott dicsőséget. Akkor ott így ért véget Heródes királynak az élete. Szeretett testvérek, ez a király nem tudta megakadályozni a kereszténység terjedését, és lehet körülöttünk akármilyen nehéz, rideg vagy könyörtelen a világ, Isten lelkének heve ma is napról napra hódítja meg a szíveket igei magasságban és örökkévaló távlatban. Akiket a mennyei atya elhívott, akiket az egyszülött fiú kibékített, akiket a Szentlélek elpecsételt, már most övék a szentek közösségének kiváltsága, az új éneknek reménylet meghallása. Annak az új éneknek, amit a mennyekben, homlokukon a bárány nevével a kiváltságosok grémiuma énekel. Hű az, aki titeket elhívott erre, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked a mai igédet, ezt a benső közösséget, a mi lelkünk és a te fenséges személyed között. Áldott légy az ember kiváltságáért, a születés, az élet csodájáért, és magasztalunk téged a szentek közösségének kiváltságaiért, ránk bízott szavadért. Köszönjük a külön voltunknak mindenképpen való örömét, és a semmiképpen sem való alázatát. Áldott légy szabadító szeretetedért, a magától megnyíló lehetőségekért, amelyeket szent lelked munkál életünkben. Kérünk, Urunk, adj bölcsességet, hogy akkor éljünk ezekkel a lehetőségekkel, amikor oda vezetsz azoknak kétszárnyú kapujához, és éljünk ezzel szeretetben. Mert megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor jóval előbb aggódunk a vaskapuk miatt. Még oda sem értünk, és már azon gyötrődünk, hogyan fogunk azon átmenni, ahelyett, hogy a te kezedben tudnánk az életünket. Kérünk, bocsáss meg érte, és kérünk, adj nekünk ehhez erőt és vezetést, hogy hogyan éljünk ezzel a drága kiváltsággal. Áldott légy igazságod nyíltságáért, mely győzedelmeskedik minden zártság felett, és amely életre viszte benned. Köszönjük, Urunk, hogy kéréseink oly sokszor megindítják szívedet, hogy imádságaink oly sokszor megállítják kezedet, hogy vigasztalásra szoruló szívünk emeli karjaidat, hogy bennünket magadhoz vonj. Így hozzuk eléd, mindenség Ura, szenvedő testvéreinket, azokat, akik hitük miatt szenvednek, akiket bebörtönöznek, üldöznek, gónyolnak. Kérünk, hogy tündököljék közöttük a te szent lelked, és áld meg az ő emlékezetüket. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, és az ő rokonaikért, akik hallgatagon várják a kórházi üvegajtók kimért mozdulását, hogy ne csak az orvos lépjen azon ki reményteli mosollyal, hanem, Urunk, te is, aki ott vagy a betegek mellett is gyógyító szereteteddel. Könyörgünk gyászoló testvérekért. Urunk, te tudod, hogy kit hogyan érint az, amikor nem állnak mellette a temetésen, belső vagy külső okok miatt, azok, akiknek részvétére, szeretetére, erejükre olyannyira számítottak, hogy nem elég a gyász fájdalma, De most olyan időket élünk, Urunk, hogy nehéz ennek a különös fájdalomnak elhordozása. De mi nagy a te szereteted, mindenség Ura, hogy hétről hétre a te maroknyi néped állva imádkozik érettük, mintha ravatalt állna értük ez a gyülekezet, hogy megilletődik bele az ember szíve. Így kérünk részvétel, mindenség Ura, hogy gyászolott testvéreinket látogasd az örök életnek magától megnyíló egeivel. És könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, határainkon innen és túl, hogy a nekünk mennyben eltétetett reménység legyen drága kiváltságunk. Így kérünk ezért a világért, a háborúknak békességre való fordulásáért, járványból való gyógyulásáért. Nekünk magunknak pedig kérünk, szenteld meg életünk látomását, a legmagasabb rendű hitbeli valóságát, hogy megváltó halálod érdemeként, kegyelemből a manapon meghallhatjuk a mennyei kiváltságosok új énekét szent trónusod előtt. Kérünk, adj ehhez kellő alázatod egy életen át, és a te szent hűségeddel maradj mi velünk. A te szent neved dicsőségéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A helyünket elfoglalva hallgassuk meg a további hirdetéseket. A gyülekezet nevében szeretettel köszönöm meg az elmúlt héten érkezett adományokat, egyházfenntartói járulékokat, Isten áldja a jólelkű adakozókat. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira. Szerdán este 7 órai kezdettel a fiatal felnőttek Biblia köre gyülekezik. Csütörtökön nem lesz Biblia óra, hanem este 6 órai kezdettel itt a templomban lesz a konfirmandusok vizsgája. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének egyfajta ima háttérben is részt venni, imádkozni értük és hallgatni az ő bizonyságtételeiket. Az azt követő csütörtökön szintén konfirmandus vizsgára gyülekezünk, szintén este 6 órai kezdettel. A rám következő héten, pénteken 4 órai kezdettel lesz az ifi. Vasárnap délelőtt 10 órakor konfirmációval és úrvacsorosztással egybekötött istentiszteletet tartunk itt a templomban, délután 3 órai kezdettel pedig itt a templomban szintén úrvacsorával egybekötött istentiszteletet. Tehát nem 5 órai kezdettel, pünkös vasárnapján, hanem délután 3 órai kezdettel lesz az esti alkalmunk. Pünköst hétfőn, május 24-én, 10 órai kezdettel László Major udvarán szabadtéri istentiszteletet tartunk urvacsoraosztásra. Két csoportban konfirmálnak idén a fiataljaink. A következő vasárnapon lesz a bizonyságtételük május 30-án, szintén 10 órai kezdettel urvacsoraosztással egybekötve. Azon a vasárnapon már délután 5 órakor tartunk istentiszteletet. Szeretettel emlékeztetem a szülőket és a gyerekeket, hogy két napközis tábort is tervezünk idén rögtön a tanítás után, két héten keresztül, 5-5 napon keresztül, tehát nem itt alvós, hanem napközi tábor. Aki szeretne jelentkezni, június 6-a vasárnapjáig ezt megteheti, szeretettel bátorítjuk a testvéreket erre. Ha valaki csak egy-egy napra tud betekinteni, őket is szeretettel várjuk. Emlékeztetem a testvéreket az adóbevallás idején az adó 1%-ának felajánlás lehetőségére. A Magyarországi Református Egyház javára technikai szám, tetszenek már tudni, 0066, valamint egyházközségi képközhasznú szervezetének lehet a másik 1%-ot felajánlani, de a kettőből csak egynek, ez a Maller Kálmán templom és iskola alapítvány, valamint a Soproni Kálvin kör. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, végezetül a 200. dicséretünk utolsó versét énekeljük, ó, maradj hűségeddel, mi velünk Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.